Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 89. Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 256-os dicséretünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük Urunkat. 256. énekünket énekeljük első három versével. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét, az 51. Zsoltárból. Az 51. Zsoltárban ezt olvassuk. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen erőtten forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantottam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te az igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Tégy jól kegyelmedből a Sionnal, építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, hogy dicsérjünk téged, magasztaljuk a te nevedet, énekkel is, imádsággal is, szívünkben, lelkünkben. Kérünk téged arra, hogy segítsél, hogy meg tudjunk előtted hajolni, és el tudjuk ismerni a te abszolút fensőbségedet, elsőbségedet, fenségedet. Valljuk, hogy nincs más fölötted, te vagy-e mindenség leghatalmasabb lénye, személye, aki mindent teremtettél. Valljuk, hogy te vagy ennek a mindenségnek a maga teljes egészében és részleteiben a gondviselője. Te kormányzod az eseményeket, úgyhogy semmi nem történik a te akaratod ellenére. Te vagy az, aki üdvözítőt adtál nekünk fiat személyében, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Te vagy az, aki összegyűjtöd a te népedet ebben a világban, hogy imádjon téged, és te vagy az, aki ezt a népet majd letelepíted az új égen és az új földön, melyet megteremtesz hatalmas szavaddal. Valljuk dicsőségedet, Urunk, valljuk fenségedet, melyek cselekedeteidben megnyilvánulnak. És valljuk azt, hogy te nálad nincs csodálatosabb személy. Magad vagy a szentség, magad vagy a hatalom, az igazság, magad vagy a tökéletesség, a jóság, a hűség, a szelídség, minden, ami szép és kívánatos, ami jó és csodálatra méltó, benned összpontosul, a te dicsőséges személyedben, élő örök lényedben. Köszönjük, hogy énekkel és imádsággal is magasztalhatunk téged, nem csak tetteidben, hanem az igében megnyilvánuló fenséges tulajdonságaidért is. Köszönjük néked, hogy te jelen vagy most itt közöttünk, és megállhatunk a te színed előtt. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, tisztogass meg a szívünket, lelkünket, és te szólj hozzánk. Segíts, hogy jobban megismerhessünk téged és önmagunkat is. Segíts, hogy szívünkben a hit felébredjen irántad, a bizalom, az odaadás megerősödjön, és segíts bennünket, hogy valóban őszintén tudjunk a hétköznapi életünkben is előtted járni, veled járni, neked élni. Kérünk, áld meg most együttlétünket, nagyokét, kicsikét egyaránt a gyülekezetünkben, és szerte az országban, ezen a mai napon is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, a nyára való tekintettel egy kis szünetet tartottunk a KT tanulmányozásában és hallgatásában. Most folytatjuk ott, ahol azt abba hagytuk. Ma is három olyan dolog jön elénk, ami protestáns gyülekezeteinkben nagyon sokszor imádkozott és emlegetett dolog. Ezekre halljuk most a kristálytiszta tanítást. Az első kérdés, mit hiszel a közönséges keresztény anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, az örökké és örökké az is maradok. A második kérdés, mit értesz szenteknek egyességén? A felelet, először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, mindenő javának és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Kérdezi a utolsó kérdés. Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös teremtésemtől, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát, igaz voltát, kegyelemből nékem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve a 154. énekünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 18. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 18. részéből a 9. verstől a 14. versig. Lukács evangéliumában a 18. rész 9. versétől ezt olvassuk. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, hogy ez megigazulva ménál alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, az alázatosságról beszélünk vasárnapról vasárnapra, és egy újabb ehhez kapcsolódó jézusi példázat van előttünk, amely példázat azzal foglalkozik, hogy az ember hogyan közelítsen, hogyan forduljon az élő Istenhez, hogy meghallgattasson, hogy elfogadást nyerjen. Nézzük először a példázatnak a címzetjeit. Azt mondja itt az írás, hogy némelyeknek, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak és a többieket semmibe vették, ezt mondta Jézus. Tehát ott és akkor Jézus körül nyilvánvalóan voltak ilyen emberek, akik elbizakodottak voltak, önmagukat igazaknak tartották, vagyis olyanoknak, akik ellen Istennek semmi kifogása nincs, és eközben mindenki más lenéztek, megvetettek. Őket a példázatbeli farizeus alakjában személyesíti meg, vagy állítja, hogy így mondjam, önmaguk elé, az Úr Jézus Krisztus. Egyenesen nekik mondja a példázatot. Ismerjenek magukra a farizeusnak az alakjában. A dolognak a pikantériáját, vagy élét mi nem nagyon érezzük, csak akkor, ha megfontoljuk, abban a korban, abban az időben, ugye a farizeusok számítottak a zsidók között a szuper kegyes elitnek, és a vámszedők pedig a szuper bűnösöknek, hogy szabad így mondani. És itt az Úr Jézus, amikor azokhoz beszél, akik magukban elbizakodottak, és önmagukat igazaknak tartották, és másokat lenéztek, vagyis hát az elitnek, a vallási elitnek, pont az ellenkező végletet állítja példaképpen. Ne ilyenek legyetek, mint a farizeus, hanem olyanok, mint a vámszedő, akit ti mindnyájan egyébként mélyen lenéztek. Na, a történetnek ő a pozitív szereplője, ti meg a negatív szereplője vagytok. Itt van egy iszonyú él ennek a dolognak, mint hogyha mi mondjuk egy ilyen erkölcsös emberek vagyunk, akik nagyon szépen éldegéljük az életünket, és Jézus odajön, és azt mondaná, hogy nézzél rá a bebörtönzött alakra, és az ő példáját kövessed, mert ő náladnál különb ember. Mi is megsértődnénk. Tehát itt van valami él ennek, nagyon is komoly éle van annak, amit Jézus itt elmond. Azoknak az embereknek, direkt nekik címezve, akik elbizakodottak voltak, akik magukat igazaknak tartották, és mindenki más lenéztek. Azt hiszem, hogy ma is elsősorban ezeknek szól a példázat, és hát ki az, aki ettől a diagnózistól teljesen mentes lehetne, vagy volna. Olyan embereknek szól a példázat, akik hiszik azt, hogy van Isten, akik tudnak a törvényéről, az örök törvényéről, akik tudnak arról is, hogy annak a megszegése a bűn, akik tudnak a kegyelemről is, meg az igazságos Isten ítéletről is, tudnak háláról is, tudnak imádságról is, tudnak háláról is, templomról is, ahová elmennek imádkozni. Hát itt azt hiszem, hogy mindjárt ilyen emberek vagyunk. És ennek a vallási rétegnek, amiben mi is beletartozunk tulajdonképpen, a nagy többsége, hát kérdés, hogy közelít Istenhez. Kérdés, hogy hogyan fordulunk mi az Úrhoz. Hogyan jövünk fel a templomba imádkozni? Az az igazság, testvérek, hogy az az embernek a gyanúja, bár emberi mértékkel elég nehéz ebbe biztosat mondani, vagy emberi szemmel biztosan ítélni, de az a gyanunk, hogy a legtöbb ember ma is úgy jön fel a templomba imádkozni, hogy mélyen el van bizakodva magába, azt hiszi, hogy ő ellene Istennek semmi kifogása nincsen, és másokat pedig mélyen megvet, lenéz. Azt hiszem, hogy csak egy kisebb rész van a templomba járó emberek között, úgy mondjuk nagy általánosságban, csak egy kisebb rész, amelyik úgy jön az Isten elé a templomba imádkozni, ahogy a vámszedő, a példázatbeli vámszedő. És úgy nekünk is szerintem mele kell nézni ebbe a tükörbe, hogy vajon én személyesen, én hogyan jövök föl a templomba imádkozni? Hogyan jövök én Istenhez tulajdonképp? Milyen szívvel, milyen indulattal? Farizeusnak az indulatával, vagy a vámszedő indulatával? Milyen? Mert előfordulhat, hogy nem a vámszedő indulatával, hanem a másik indulattal jövök. És ez egyáltalán nem mindegy, hogy valaki ilyen vagy olyan. Hogyan jövök én fel imádkozni? Isten hogy lát engem? Krisztus hogy lát engem? Hát el kell ezen gondolkozni, testvérek, és kell engedni, hogy az Úr megvizsgálja minket, és ha azt mondja, hogy állj meg és gondolkozzál, és alázzad meg magadat, akkor inkább jobb, ha megalázzuk magunkat az Úr előtt, és elszakadunk attól a gőgtől, beképzeltségtől, mások lenézésétől, ami esetleg bennünk van. Akkor is, amikor Isten elé jövünk. Hát kiknek szól a példázat? Lehet, hogy nekem, nektek, nekünk. Nézzük ezt egy kicsit közelebbről. A második pontomban szeretnék egy picit a példázat tartalmáról beszélni. Jézus azzal kezdi, hogy két ember megy fel a templomba imádkozni. Szinte magunk előtt látjuk ezt a két embert, ahogy a jeruzsálemi templomba, nagyon díszes, nagyszerű épület, mentek imádkozni. A zsidók kétszer mentek naponta imádkozni, vagy két ima idejük volt, egy délelőtt 9-kor és a másik délután 3-kor. De ezeken az ima időkön kívül is mindig voltak a jeruzsálemi templomba imádkozó emberek, Istenhez beszélő emberek. Tehát egy azon időpontban két ember megy fel imádkozni. Az egyik, ahogy látjuk, a farizeus, a vallási elit tagja, a másik meg a lenézett bűnösök társaságának az egyik képviselője, a vámszedő, hazaáruló, kapzsi gazember, igaztalan ember. Hát nézzük előbb akkor a farizeust, Jézus is ezzel kezdi. Hogyan fordul Istenhez a farizeus? Azt mondja a szövegünk, hogy a farizeus megállván, ugye ez már magában ebben a szóban benne van, hogy megállt, benne van, hogy előre állt, úgy olyan feltűnően állt meg, hogy itt vagyok én. Ugye, nem is csak az embereknek, hogy feltűnjön, hanem hogy Istennek is feltűnjön, hogy most itt vagyok én, előtted Isten. És akkor elkezd imádkozni. Nem, a zsidók nem hangosan imádkoztak, mert azt úgy gondolták, az Isten félelemmel szembe van, hogyha hangosan beszélnek Istenhez. Nem is magukban imádkoztak, mert az meg nem volt náluk szokás, hanem ilyen félhangosan így mormogtak így maguk elé. Ugye valaki nagyon odafigyelt, akkor lehetett hallani, hogy mit mondanak. Hát ugye elkezd így mormogni ez a farizeus ottan az Isten színe előtt. Isten megszólításával kezdi. Isten. Ugye ez eddig rendben is van, mert az imádságban nem máshoz beszélünk, nem is magunkhoz beszélünk, hanem közvetlenül Istenhez fordulunk. Ez idáig rendben van. Ezután következik nála a hálaadás. Hálát adok néki. Jaj, hát mondjuk milyen nagyszerű, hogy hálaadó ember ez a farizeus. De hát ha nem olvasnánk a folytatást, akkor el is ámulnánk, de az a baj, hogy olvassuk a folytatást is. Ugye a hálaadás után mi következik? Az, hogy felsorolja, hogy mások milyenek. Elkezdi sorolni, hogy hát ugye mások ragadozók, rablók, így mondjuk, igazságtalan emberek, tele vannak mindenféle hamisságokkal, házasságtörésekkel. Én nem vagyok köztük, ugye ő nem. Mások ilyenek. Ránéz így szemes sarkából a vámszedő, mint eme vámszedő is, ugye, hátra sandít. Na, ezeknek az egyik példája, ugye Isten, akik között én nem vagyok ott, mert én már tulajdonképpen igaz vagyok előtted. Én nem vagyok olyan, mint ezek az emberek. Légy áldott ezért, Uram. Aztán folytatja azzal, hogy ő bezzeg milyen nagyszerű. Milyen nem vagyok, és milyen vagyok. Milyen vallási teljesítményeket sorol föl, ugye. Azt mondja, hogy én böjtölök kétszer egy héten. Na, a zsidóknak a törvény szerint egy évben egyszer kellett böjtölni, de ő kétszer egy héten, egyenesen. Na, ez már nem semmi, ugye? És tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez már a második tized volt, amit a zsidó lefizetett, mert amit megszerzett valaki, azután nem fizettek, csak amit megtermeltek, azután kellett fizetni. Ő még azután is fizetett, amit megszerzett magának, amit megvett magának. Vagyis ez az ember semmi olyasmit nem akart bírni, ami után ő nem fizetett tizedet, akkor is, hogyha azután a dolog után már más valaki megfizette a tizedet Istennek. Tehát ez egy tényleg azt mondjuk egy vallási hérosz. Tehát ez túl teljesíti még az Isten előírásait is, de még már az emberi előírásokat is túl teljesíti az Isten tisztelet kapcsán, mert már olyan tökéletes, hogy arra már nincs is nagyon szó, hogy kifejezzük, ugye? Ugye érezzük ezt a két dolgot, hogy hálát ad Istennek azért, hogy nem olyan, mint mások, hanem ő a nem tudom kicsoda az Istenhez, ezzel az indulattal jön. Azt kell mondjuk, testvérek, hogy hálát ad ezért, de ez a hálaadás valahol olyan büdös, bocsánat, hogy így mondom, de ez büdös, ez a hálaadás. Érezzük, hogy valami nem stimmel, mert különben Jézus nagyon pozitív példaként állította volna elénk, de nyilvánvaló, hogy negatív példaként állítja elénk. A hálaadás ennél az embernél pusztán az ő önteltségének és mások lenézésének a kegyes mázzal való leöntése. Ugye? Hálát adok neked, Isten, hogy nem vagyok olyan gonosz, mint ezek az emberek itten, hanem én milyen nagyszerű ember vagyok. A dolog nem Istenről szól, hogy ő Istennek lenne hálás, hanem önmagáról szól, hogy ő milyen nagyszerű, és mennyire nem bűnös. A hálaadásnak ez a megrontása, ez egy perverz megrontása a hálaadásnak, amit ez az ember művel. Végtelenül büszke magára, és végtelenül megvet másokat, és ezért hálát ad Istennek, hogy ő ilyen. Hát ez már mi ez? Nagyon kegyes, nagyon, tényleg, nagyon hívő, nagyon, nagyon szent ember, csak éppen az egész velejéig romlott. Egyébként valóban olyan szent ember volt ez az ember, ami ennek úgy leírja magát, kérdezzük így magunk között. Hát ő elővezette magát, de testvérek, ez az ember nem ilyen volt. Tehát ő magát bűntelen igaznak tartotta és szuperkegyesnek, de valójában nem ilyen ember volt. Ő a saját külső, látható dolgai alapján ítélte meg magát, és azt mondta, hogy mivel én nem csinálom ezt meg azt, mint ezek az emberek, mivel én helyette ezt meg ezt csinálom, és ezek ilyen kézzelfogható dolgok az életemben, én egy szent ember vagyok, én egy igaz emberként állok az Isten előtt. Ráadásul Isten szövetséges népének a tagja vagyok mellékesen. Körül vagyok metélve. De a szívében nem néz. A lelkében nem néz ez az ember. Hiszen ha belenézene a lelkébe, akkor más látna. Ha külcsíny mögé nézne saját magával kapcsolatba, akkor észrevenni, hogy a szíve tele van rablással, paráznasággal, meg mindenféle igazságtalansággal, hamissággal. De ő ezt nem látja, ő csak azt hajlandó látni, hogy ő tizedet ad már abból is, amit szerez, meg kétszer böjtöl egy héten, mert ez látható, ez egyértelmű, és ő nem olyan, mint mások. Ő nem csinálja azt, mint mások, de gondolja. Meg vágyik rá, meg érzi, de az már nem számít neki. Ez az ember nem volt igaz, csak azt hitte magáról, hogy igaz. Becsapta saját magát. A másik embertestvérek az a szívébe nézett, majd mindjárt rátérünk arra is. Az a szívébe nézett. Na nézzük, hogy ez a farizeus testvérek szemlélteti azokat a Jézus korabeli embereket, akik elbizakodtak magukban, magukat Isten előtt igazaknak vélték, másokat pedig mélyen megvetettek. Hát térjünk át a vámszedőre. Ő önmagát megalázva a bűnei tudatában kegyelemre szoruló emberként közeledik Istenhez. Azt látjuk, hogy ő megáll hátul, vagyis ott a mindeneknek a háta mögött valahol meghúzódik a csarokba. Egy ilyen bátortalan, félelemmel teljes háttérbe maradás jellemzi őt. Aztán olvassuk, hogy nem akarta a szemeit se fölemelni az ég felé. Ugye a szem felemelése, az a tekintet felemelése, annak a kifejezése volt, hogy Isten felé fordulok én. De ő úgy érezte, hogy nem méltó erre, hogy Isten felé forduljon, ezért lesüti a szemét a földre. Mint mikor a gyerek jön hozzánk, és kérdünk tőle valamit, és lesüti a szemét a földre, mert érzi, hogy rossz fát tett a tűzre. Ő is így áll Isten előtt, hogy nem is mer fölnézni az ég felé. És közben veri a mellét. Ugye ez egy erős kifejezése annak, hogy a lelkiismeretfurdalás gyötri őt. Kínozza a lelkiismerete a bűnei miatt. Hátul áll meg. Nem ismeri Isten felé nézni, úgy látja, hogy nem méltó erre, és veri a mellét, mert gyötri a lelkiismeret. Nem kell nekünk ma így imádkoznunk feltétlen, de ezek azért mégis állapítsuk meg, hogy az alázatosságnak a jelei. Már ezek a külső jelek is. És utána nézzük az ő imádságát, testvérek. Istenhez szól, és nincs bőbeszédűség, mint az előbbi, hogy sorolja mondatokat egymás után, hanem egy rövid mondatot mond, szűk szavú ez az ember Isten előtt, és azt mondja neki, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Isten, Istennel kezdi ő is, megszólítja Istent, és utána nem az következik, hogy én mennyivel külön vagyok másoknál, és azok milyen gonoszak, hanem az következik, hogy én milyen bűnös ember vagyok. Mindenki más lehet tőlem igaz, de én egy irgalomra szoruló bűnös ember vagyok. Így áll Isten elé. Azt mondja, hogy bűnös vagyok. Bűnösnek ítéli önmagát. Irgalmaz nekem bűnösnek. Én bűnös vagyok. Az isteni jogrend megsértője, ezt jelenti az eredeti szövegben a szó. Isten adott egy jogrendet, én azt megsértettem. Ellene lázadtam fel. Nem vagyok igaz ember az ő szemébe. Megszegtem az ő törvényeit. Én nem szeretem Istent. A Bibliában ez, hogyha valaki bűnös, megsérti az isteni jogrendet, az azt jelenti, hogy nem szereti Istent. Azt szereti Istent, aki betartja az ő útmutatásait. Akár hit dolgaiba, akár erkölcsi dolgokba. Azt szereti Istent. Aki meg nem, az bűnös. Az nem szereti Istent. Ez az ember egyszerűen magát bűnösnek ítéli. Azt mondja, hogy nem is csak úgy általában ítéli magát bűnösnek, hanem kifejezetten hangsúlyoznám ezt, hogy itt van a szövegben ez, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. Vagyis, hogy annyira személyesen éli át ezt a bűnösséget, ami úgy megráz azért bennünket. Tehát ő nem bújt el, hogy így mondjam, amögé, hogy én mindenki bűnös, hát én is, na. Mert ezt olyan könnyen el lehet így intézni ezt a dolgot, hogy minden ember bűnös, hát én is bűnös vagyok, persze. De itt ő nem ezzel az indulattal van ott, hanem olyan emberként, akire személyesen rászakad az, hogy ő maga egy bűnös ember. Irgalmaz nekem bűnösnek. Személyesen éli át a bűnösségét az Isten előtt, és látja azt is, hogy ő ezért irgalomra szorul. Ugye ezért kér irgalmat Istentől. Az irgalom az a meg nem érdemelt bocsánat, elengedés, kegyelem, így is nevezi a Biblia. Ezt kéri magának, mert tudja, hogy nincs más lehetősége. Nem azt kéri Istentől, hogy segítse, adj még egy esélyt, Istenem, hogy egy kicsit megjavuljak, meg hogy jobb legyek, meg nem tudom én, ma jóvá tegyem. Nem, hanem irgalmat kér magának, mint bűnös ember. És magának kéri ezt az irgalmat. És azt is látja, hogy nem csak irgalomra szorul, hanem Isten az irgalomnak a forrása. Mert Istentől kéri ezt az irgalmat. Irgalmazz nekem, ó Isten! Hát róla itt a Biblia mindenhol ezt mondja, hogy Isten a bűnbocsátó Isten, hogy irgalmas Isten, könyörülő Isten, kegyelmes Isten, mindegyik ugyanazt jelenti, hogy elengedi a bűnt, megbocsátja az ellen elkövetett bűnöket. Ezt tudja ez a vámszedő, és kéri magának személyes ajándékba, hogy Isten neki bocsássa meg a bűneit. Irgalmaz nekem bűnösnek. Az alázatosság így fordul Istenhez. Az alázatosság így fordul Istenhez. Calvin mondja, hogy az alázatosság abban áll, ha bűneinket nem szépítgetjük, hanem magunkat kárhoztatva, mint egy megelőzzük Isten ítéletét. És hogy Istennel megbéküljünk, egyszerűen bevalljuk bűnösségünket. A vámszedő egész komolyan elveszettnek vallotta magát. Isten könyörületességéhez folyamodott, mert bármennyire bűnös is volt, az ingyen kegyelemből való bocsánatban bizakodva remélte, hogy Isten irgalmas lesz hozzá, méltatlannak vallja magát, hogy kegyelmet nyerjen. Aki bűnössége mellett bocsánatot kér, az lemond a cselekedetekben való bizakodásról. Ő nem mondott semmit, hogy ezért vagy azért legyen hozzá irgalmas Isten. Egyszerűen kér, hogy Isten irgalmazzon neki, mert ő egy bűnös ember. És mindezt mennyire mélyen összetörve magát, a szemét se akarja fölemelni Isten felé. A mellét veri közbe, és hátul húzódik meg a szégyentől sújtott emberként. Érezzük, hogy milyen iszonyú kontraszt van a két ember között. Az egyik hogy megy Istenhez, és a másik hogy. És mi az imádságuk eredménye? Jézus azzal folytatja a példázatot, hogy mindkét ember hazamegy a templomból. Emberi szemmel nézve nincs különbség kettejük között, mind a kettő kimegy a templomba. Ahogy bementek, most hazamennek. De Isten szemével nézve nincs köztük, vagy nem lehet köztük nagyobb különbség, testvéreim. Nem lehet köztük nagyobb különbség. Ami a szem előre rejtve van, azt Jézus feltárja előttünk. Azt mondja nekünk, hogy ez a vámszedő, ez megigazulva ment haza. A másik meg nem. Megigazulva ment haza. Ugye a zsidó ember számára, vagy a Biblia ismerő ember számára ez a szó, hogy megigazulás, ez egy mély értelme, ez egy súlyos kifejezés. A Bibliának az egyik legfontosabb kifejezése. Aki a mai ember nem ismeri a Bibliát, a Biblia gondolatait, az a megigazulás kifejezésével nem nagyon tud mit kezdeni. Pedig, és azt mondja talán magában, hogy mi az össz? Mi az össz? Mi ez a megigazulás? Ugye? Megigazulás. Hát testvérek, ez egy óriási nagy dolog, a megigazulás. Ez ugye, nem is tudom, hogy érzékeltessem veletek, hogy mennyire fontos ez. Ugye valamelyik nap ültem a rendelőben, aztán jöttek ki az emberek a röntgenről, és amikor megkapták az eredményt, mindenki megállt, azt ott olvasgatta, hogy mi van. Mert nem mindegy, hogy van daganat, vagy nincs daganat, ugye, például. És az sem mindegy, testvérek, hogy valaki megigazult, vagy nem megigazult, mert ezen múlik valakinek az örök élete, vagy az örök kárhozata. A megigazulás az egy jogi kifejezés a Bibliába. Azt jelenti, hogy Isten a bíró, bírája mindeneknek, a végső bírája, akitől már nem lehet hova föllebbezni, ő az utolsó bíró, aki ítéletet mond az emberek fölött, és az összes teremtménye fölött, és ez a bíró a saját jogrendje szerint, az ő törvénye szerint ítél meg mindenkit. Engem is, meg titeket is. Személyesen, téged is, engem is. És hogyha ha mi úgy állunk előtte, hogy nem kaptunk tőle bűnbocsánatot, akkor ott vannak a bűneink. Akkor bűnösként állunk előtte, és a bűneinkért meg fog minket büntetni. És a bűneink büntetése a Biblia szerint a kárhozat, a halál. Egyedül egy reménységünk lehet, hogy Istentől még a földi életünk során bűnbocsánatot kérünk, tehát a bíróhoz jövünk, és amnestiát kérünk tőle. Imádságba. És amikor ő nekünk amnestiát ad, akkor azt jelenti, hogy eltörli a bűneinket, a bűnösségünket megsemmisíti, és bennünket, mint egy megtisztítva, igaz emberré nyilvánít. Ez a megigazítás, amikor Isten megbocsátva valakinek a bűneit, amit ellen elkövettek, igaz emberré nyilvánít valakit. Az ilyen ember onnantól kezdve Istennel közösségben élő, bűnbocsánatot nyert, megigazult, Istennel élő ember lehet. Nem csak a földi élete során, hanem ha meghal, azután is. Örök élete, üdvössége van. A megigazuláson, testvéreim, az múlik, hogy valaki hol tölti az örökké valóságot. A pokolba vagy a mennybe? Amikor Jézus azt mondja, hogy ez a vámszedő megigazulva ment haza, a másik meg nem, akkor azt jelenti, hogy ez az ember Isten élet örökre, a másik meg Isten ellensége maradt. Azt nem tudjuk, hogy a példázat az nem egy valós történet. Ez csak egy ha így maradt a farizeus, akkor ő el is veszett örökre. Ez egy kulcsfontosságú dolog, testvérek. Istennel megbékélt az egyik, a másikon meg rajta maradt az Isten haragja. Nagyon sok múlik azon, ugye Jézus érzékelteti velünk, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a farizeus úgy állt Isten elé, ahogy, a másik meg úgy állt elé, ahogy. Na nézzük, mi ezeknek az üzenete, de már szerintem szinte fölösleges is ezt ecsetelnem a harmadik pontunkban. Mert az Úr Jézus nyilván azért mondta el ezt a példázatot, hogy tényleg nézzünk szembe azzal, hogy mi hogyan állunk Isten elé. Hogyan jövünk mi az Úr elé imádkozni, vagy imádkozva, vagy imádságban? Milyen lelkülettel, milyen szívvel? Jövünk ezzel a farizeusi indulattal, hogy Isten, ide figyelj, én nem vagyok olyan, mint azok, bezzeg én milyen vagyok. Én ott ülök a templomba, én konfirmáltam, én a Bibliát olvasok, én szoktam imádkozni is, meg adakozok, meg mindent csinálok, ami én eleget teszek a vallási előírásoknak, és nem vagyok olyanok, mint ezek a fránya emberek itt körülöttem. Ezzel az indulattal jövünk? Vagy jövünk az Úr elé, testvérek, az Isten elé, ezzel a másik indulattal, hogy csak is bűneink tudatába, bűnösségünk tudatába, kegyelemre szoruló emberként jövünk hozzá, és kérünk tőle mindig bűnbocsánatot. Calvin azt mondja, hogy az összes imádságunkat bűnbocsánat kéréssel kell kezdeni. Még a jó cselekedeteinkért is bocsánatot kell kérni Istentől, azt mondja a reformátorunk, mert mindegyik fertőzött valamiféle bűnnel, valami önzéssel, vagy valamivel. Annyira kegyelemre szoruló emberek vagyunk, és maradunk a halálunk pillanatáig. Csak a vámszedőnek az indulata illik hozzánk, ha Isten elé jövünk, testvéreim. És kérdés, hogy te így járultál már egyáltalán Isten elé? Tehát megszólítottad Istent? Így, hogy Istenem, vagy Atyám, vagy Uram, vagy valahogy, hogy imádkoztál már egyáltalán így ő hozzá? Vagy csak tudod, hogy ezt kéne? De nagy különbség, hogy tudom, hogy ezt így kéne csinálni, meg máshogy csinálom. Hogy odaálltál már elé úgy, hogy nem ezzel a farizeus, hanem a vámszedői indulattal, érzéssel a szívedbe, lelkedbe. Vizsgáld meg magad, mert Jézus azt mondja, hogy errefelé kellene törekedned. Errefelé kellene törekedned, és a másik indulatot, ami benned él, azt meg kéne tagadni. Annak ellene kell mondani. Nem szabad Isten elé úgy állni, hogy ide figyelj Isten, ki vagyok én. És legyél áldott, hogy én ilyen nagyszerű ember lehetek. Nem, mert én egy bűnös ember vagyok az Isten előtt. Nem érem el az ő szintjét soha. Kegyelemre szoruló ember vagyok. Alázattal szabad Istenhez fordulnom újra és újra. És egyáltalán el kell ezen gondolkozni, testvérem, hogy a bűnnel, a bűneinkkel tudunk-e mit kezdeni? Ugye a bűnös emberek vagyunk, Isten nélkül születünk meg a világra, és ennek következtében egy kazal alkalommal megszegjük Istennek a jogrendjét. Isten törvényeit megszegjük, úgyhogy észre se vesszük, teljesen természetesként szegjük meg. Ez fájt már nekünk így, mint ennek a vámszedőnek, hogy üti a mellét, hogy furdalja emiatt a lelkiismeret? Megjártuk már ezt a poklot, hogyha szabad így mondanom, hogy nem merünk még az Istenre se nézni, mert annyira tudatában vagyunk annak, hogy mi nem szerettük őt, mi ellenségei voltunk, mert megvetettük őt, mert a törvényeit is megvetettük, és az ő haragja van rajtunk. Számolunk mi az Isten haragjával egyáltalán? Az Isten ítéletével, ami rajtunk van, komolyan vesszük ezeket a dolgokat, vagy csak úgy félváról? Azt hiszük, hogy be vagyunk biztosítva mi már ezek ellen, mert olyan nagyszerűek vagyunk, és nem vagyunk olyanok, mint mások. És komolyan vesszük az irgalmat, testvérek? Az Isten irgalmasságát? Mert ő irgalmas Isten ma is, és mi már tudjuk azt, mert Jézusunk már nem már meghalt, és feltámadt. És tudjuk azt, hogy Isten irgalmas hozzánk, nem azért, mert megalázzuk magunkat előtte, hanem azért, mert Jézus alázta meg magát előtte a keresztfának haláláig. Jézusnak a vérér, Jézusnak a keresztjér irgalmaz nekünk Isten. Ő érte van, az irgalom egy drága dolog. Végtelenül drága dolog, Isten fiának az életébe került, annak az életébe, aki elmondta ezt a példázatot. Hát hogyan jövünk mi Istenhez, testvérek? Mire becsüljük az ő irgalmasságát, amiért Jézus akkora nagy árat fizetett? Még mindig tudunk úgy Isten elé jönni, vagy Istenhez fordulni, mint a farizeus? És az az igazság, testvérek, hogyha úgy elgondolkozunk ezen a dolgon, akkor azt is meg tudjuk állapítani, hogy valójában képtelenek vagyunk úgy jönni Istenhez, mint ez a vámszedő. Egyszerűen képtelenek vagyunk rá. Nem tudjuk ezt az alázatot magunkból kicsiholni. Egyszerűen nem megy nekünk ez a dolog. Lehet, hogy most azt mondjuk, hogy majd megpróbálom, hát ha sikerül, de nem fog sikerülni. Ez egy olyan dolog, testvérek, ami ennek a vámszedőnek se magától sikerült, hanem ezt Isten maga munkálta ki benne, csak Jézus erről nem beszél, mert nem beszél mindenről ebbe a példázatába se. De mi már tudhatjuk más beszédeiből, hogy Isten maga az, aki munkálja az emberbe azt, hogy összetörjön az ő színe előtt. Isten szól hozzánk az ígéből, elénk állítja a törvényét, és azt mondja, hogy én adtam ezt a törvényt, ember. Te ezt megszegted. Ezért én haragszom reád, és meg foglak büntetni, és a bűnnek egy büntetése van, a pokol. Te egy kárhozott ember vagy, ember. Józanodjál már ki, ugye? Egy lehetőséged van. A Jézus Krisztusért való irgalom. Én megbocsátok neked, de ha ilyen büszke, nem tudom én, kinek tartod magadat, és nem tudsz előttem összetörni a lelkiismeret furdalástól gyötörve, akkor nem fogsz bűnbocsánatot kapni, hiába szeretnél. Én munkálom benned, és Isten munkálja bennünk, testvérek, ezt, hogy valahogy összetörjön a szívünk előtte. És egyszer csak ott álljunk valahol hátul, lesütött szemmel, mellünket verve a lelkiismert furdalástól, hogy ahogy Dávid is az 51. Zsoltárban, hogy egyedül ellened vétkeztem és cselekedtem, ami gonosz a te szemeid előtt, kérlek, hogy mossál ki engem minden álnokságomból, mert nincs más. Nincs más. Mossál meg. Nincsenek érveim. Nem, hogy én, mert én ilyen jó ember vagyok, meg nem vagyok olyan rossz ember, nem érvelek semmit. Mert nincs érv. Egyedül egy érvem van, a kereszt. A Jézus keresztje. Ezért bocsáss meg. Nincs másom. Jézus, testvérek, ezzel a példázattal is pontosan azt hiszem, hogy ezt az alázatot munkálja a szívünkbe. És munkálja azzal is, hogy úgy elénk ragyogtatja ezt, hogy te, ha megigazult ember akarsz lenni, akkor kérjél bocsánatot az Istentől, mert ez egy óriási dolog. Ha megigazult ember lehetsz, ha bűnbocsánatot nyersz, ember lesz, az egy nagy dolog, óriási dolog. Akkor neked a kapcsolatod rendben van az Istennel. Akkor neked örök életed, üdvösséged van. Nem kell már félned az Istentől, a pokoltól. Te már ott vagy az Úr oldalán. Te az övé vagy, és ő a tied. Rendben vagy az Istennel. A legfontosabb kapcsolatod az életbe rendeződött. Megigazult ember az lehet, aki előbb összetört ember volt. És hogy mekkora nagy az Isten kegyelme, talán ezzel zárnám le, testvérek, mert ez a vámszedő, ez valóban nagy bűnös ember volt. Ezt nem csak úgy mások mondták rá, hogy ilyen bűnös, meg olyan bűnös, ez tényleg olyan volt. Az ő saját szemeibe is, de mások szemeibe is, de leginkább Isten szemeibe, ugye? Ő az Isten törvényét sehol nem tartotta be, egyiket se. És mégis megigazulva ment haza. Mert a kegyelem olyan nagy, testvérek, hogy ebből a nyomorult, elveszett emberből is új ember tudott teremteni. És mekkora nagy az Isten kegyelme, amikor Jézus mellett ott van a gonosztevő, a Golgota keresztjén, és egy darabig átkozza az is Jézust, ugye, de utóbb odafordul hozzá, hogy emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodba, és Jézus azt mondja neki, ma velem leszel a paradicsomba. Annak is megbocsát. És ott van a kegyelem nagysága a Pálapostolnak az életében, aki Saulként ugye üldözte a Krisztus anyaszentegyházát, üldözte, gyűlölte Krisztust, a benne hívő embereket, az egész tudományt, az egész evangéliumot, szívből utálta, és ott írtotta a hívőket, ahol tudta, a szó szoros értelmében, és a Damaszkuszi úton megállítja őt Isten fia, és megbocsát neki, és egy új emberré lesz a Saulból. Lesz Pál, az apostol, Krisztus evangéliumának bajnoka. Mekkora nagy a kegyelem, testvérek, mekkora az az irgalom. Lehetünk mi is akár mekkora bűnösök, testvérek. Mert nem is akár mekkora bűnösök vagyunk mindnyájan. De nincs az a bűnös ember, akit az Isten kegyelme meg ne tudna teljesen tisztítani, és újjá ne tudna tenni. Meg ne tudna igazítani. A kegyelem fölülmúlhatatlan. Ha megsokasodik a bűn, megsokasodik a kegyelem is, és mindig túlárad a bűn a bűnön a kegyelem nagysága. Elsodorja, elsöpri a mi bűneinket. Hogyan megyünk haza ma is a templomból? Két ember ment fel imádkozni a templomba, aztán két ember ment haza. Megigazult bűnösként mész ki az ajtón, aki Istennel rendben van, örök életed van, vagy még nem. Ha még nem, nem vagy, nem reménytelen még a helyzet, imádkoznod kell, hogy Isten végezzel a szívedbe, lelkedbe, hogy összetörjél. Az ő törvény által a lelkiismeret elkezdjen gyötörni. Érezd meg azt, tudd meg a szíved mélyéből, hogy mennyire irgalomra szorulsz, és lásd meg, hogy milyen nagy dolog az Istennek az irgalom, amit Jézusért gyakorol veled szembe is. Kérjed ezt az irgalmat. Ugyanúgy nem kell bőbeszédűnek lenni. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És megigazulva mész tovább az utadon. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy a Golgota keresztjén áldozatot mutattál be, és kiengeszteld irántunk az atyát. És köszönjük néked, hogy egyetlen és tökéletes golgotai kereszt áldozatoddal ezt el is érted. Az atya kiengesztelődött, és ezt bizonyított azzal, hogy feltámasztott téged a halálból. Köszönjük néked, hogy mi már tudhatjuk, hogyha magunkat összetörve odaállunk bűnösként, és irgalmat kérünk magunknak, akkor az atyánk megbocsát nekünk. És köszönjük néked, atyánk, hogy kérhetünk is arra téged, hogy végezd el a szívünkbe, lelkünkbe, hogy összetörjünk, mert magunktól nem bírjunk összetörni magunkat. Te végezd el bennünk, Urunk, hogy valóban megalázzuk magunkat, mint az a vámszedő is, és tudjunk magunknak irgalmat kérni, bűnbocsánatot kérni. Most hadd áldjunk azért a kegyelemért, amely minden bűnre elég. Köszönjük néked, hogy nincs az a vétek az életünkbe, a szívünkbe, amire ne lenne bűnbocsánat. Legyünk akár mekkora nyomorult bűnös emberek is a te szemeidbe. Köszönjük néked, hogy te fölemelted megtisztítva a bűnből azt a nyomorult rablógyilkost ott a keresztfán. Fölemelted a Saul Pált, fölemelted ezt a példázatbeli vámszedőt is, mert te ilyen vagy, atyánk, hogy aki magát megalázza, azt te fölemeled, megbocsátasz neki, és új emberré teszed. És aki pedig gőgös és hiú és öntelt, annak pedig ellenállsz, és azt elutasítod magadtól. Segíts bennünket, Urunk, hogy valóban éljünk a kegyelemmel, a drága-drága kegyelemmel. Köszönjük néked, hogy van megigazulás. Áldunk azért, hogyha valaki bűnbocsánatot kapott, azt te tisztává, igazzá tetted a szemeidben. És az ellen, az ember ellen nincs többé vád, nincs többé ítélet, nem kell félnie, hanem az az ember a tied lehet, alkalmas lett a veled való örök közösségre, az üdvösségre. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindnyájan megigazult emberré lehessünk életünknek egy kegyelmi pillanatában. Köszönjük néked, hogy ma is így tanítottál-e példázat által arra, hogy mit kerüljünk és mire törekedjünk, amikor hozzád jövünk. Segíts követni ezt a példázatot, ennek a tanítását, Urunk. Most hadd köszönjük meg néked azt, hogy együtt lehettünk a mai napon is. Kérünk téged arra, hogy őrizd továbbra is lépéseinket, áld meg otthonainkat, áld meg családjainkat a jövő héten is. Kérünk téged arra, hogy vigasztald meg a gyászolókat, különösen azt a családot, akinek az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak az Úrna mellett. Kérünk, légy közel hozzájuk, vigasztaló, bátorító, erősítő jelenléteddel. Kérünk téged arra, hogy áld meg országunkat, népünket, segíts a közelgő választások kapcsán is, hogy tudjunk jól dönteni, helyesen választani. Segíts, Urunk, és mozdítsd előre ezt a népet lelkiekben, hogy feléd forduljon, és hívő emberek legyenek minél többen ebben a népben. Könyörülj meg vezetőinken, minden szinten, hogy rád figyelő, téged szerető, és a népüket is szerető előtted való felelősségük tudatába kormányzó emberek lehessenek. Kérünk, hogy munkálkodj ezen, és te munkáld népünknek felemelkedését. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kérésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. Elmúlt héten halottunk volt, Nagy István Gábortól búcsúztunk október 2-án, 11 órakor a Baja-Üti Református temetőben. Isten legyen vigasztalója lányának, vejének, unokáinak, dédunokáinak. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, kivéve az Ovis Hittant, az most a héten elmaradt, tehát Ovis Hittan a héten nem lesz. Utána való héten már újra lesz majd. Hirdetem első ízben, hogy Marton Gábor jegyzette házastársul Bartus Rékát. Esküvőjük október 25-én 15 órakor lesz itt az újszegedi református templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem még azt, hogy október 19-én vasárnap az Isten tisztelet után átmennénk, ha Isten engedi és jó időnk lesz, Makóra, és ott tartanánk egy gyülekezeti délutánt, nevezzük így gyülekezeti délután. Az Isten tisztelet után innen, ha el tudunk menni az autókkal, akkor ott lenne egy közös ebédünk, amit ott főznénk meg, ott csinálnánk meg, valószínűleg így a legegyszerűbb. Aztán lenne lelki alkalom, a felnőtteknek is és a gyerekeknek is egy lelki beszélgetés, valószínűleg az Isten tisztelet témájához kapcsolódóan, és utána pedig játszanánk. Makón van egy szép új terület, a Maros part, hoztam is egy prospektust, és itt van Lupcsa Gyuri testvérünknél is egy pár prospektus erről az objektumról. Szép sétány van, egy vendégház is rendelkezésünkre fog állni, ahol tudunk leülni, és van egy ilyen kalandpark is, ahol egész kisgyerekektől kezdve lehet játszani, de vannak felnőtteknek való játékok is, úgyhogy a felnőttek is mozoghatnak. Már az idősebb testvéreknek nem javaslom az ingát, meg egyéb ilyen Maros fölött való átcsúszást, meg visszacsúszást, de a fiatalok élvezhetik ezt a dolgot, és örömmel jöhetnek. Tehát aki szeretne átjönni, azt szeretettel látjuk. Tehát ez október 19-én lenne, és az Isten tisztelet után mennénk át. Ha valaki szeretne, de nincs autója, akkor szóljon. Talán a legegyszerűbb, ha Gyurinak szólunk, és akkor ő konstatálja, hogy kinek kellene esetleg autó, és tudunk szervezni akkor egy fuvart, vagy kettőt is oda. Tehát számoljunk erre, és készüljünk erre a gyülekezeti délutánunkra. Kisgyerekekkel is, fiatalokat is szeretettel látunk, idősebb testvéreket is örömmel fogadunk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most bezárva Isten tiszteletünket, adjunk hálát Istennek a 256. énekünk kijelölt verseinek éneklésével, 256. negyedik versétől énekeljük el végig, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 256. énekünk negyedik verse így kezdődik: velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél.
Velem, én szent atyám,
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!